Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bármit is építünk, szó szerinti vagy átvitt értelemben, a fundamentum csakis Isten igéje, a hit, a kegyelem és Krisztus lehet, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Lánszky Regő országos főépítész úgy fogalmazott, Jézus Krisztus nem csak ács, de építőmester is volt, aki biztos alapot teremtett és útmutatást adott az embereknek. Erről a biztos alapról nem érdemes lelépni. Felidézte, Európában a 20. században kétszer is próbáltak szakítani a krisztusi hagyománnyal, de mindig bebizonyosodott, hogy nem lehet. Lánszky Regő hangsúlyozta, Isten igéjének követésével nem kell szükségszerűen egyformává válniuk, és ugyanúgy élniük az embereknek. Ugyanazon alapra mindannyian a saját képességeink, elgondolásaink, tehetségünk alapján alkothatunk egyedit. Hozzátette, nem kiszakadni kell a korszellemből, hanem meg kell mutatni, hogy ebben is lehet maradandót alkotni. Október 1-től Budapest is csatlakozik az új alapellátási ügyeleti rendszerhez. A házi orvosok hétköznap délután 4 és este 10 óra között vesznek részt az ügyeletben, mondta az országos kollegiális szakmai vezető házi orvos. Békási Szabolcs közölte, vidéken több hónapos tapasztalat gyűlt össze az új struktúrával kapcsolatban, és ez az új ügyeleti rendszer indul majd október elején a fővárosban is. Még lehet jelentkezni a nyíregyházi Szent Zsófia kollégiumba a 2024-25-ös tanévre a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A jelentkezést szeptember 4-ig lehet benyújtani. A Nyíregyháza központjában található épület a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola szomszédságában van. A kollégiumban külön lány és fiú lakrészen a diákokat 3 fős szobákban helyezik el. Az épületben található kápolna, mely lehetőséget nyújt az imádságra és a lelki elmélyülésre. A lakóknak közös imádságot és lelki napokat is szerveznek. Új oktatási intézményeket és képzéseket indít a Máltai Szeretett Szolgálat. Zalakomárban mini bölcsödét Marcaliban fejlesztő óvodát indít szeptemberben a Máltai Iskola Alapítvány. A szervezet Óbudai Technikum és Szakképző Iskolájában pedig az országban az elsők között indul el az óvodai nevelő okleveles technikus képzés, közölte a Szeretett Szolgálat. Mint írták, a szervezet 8 óvodát, 2 mini bölcsödét is, 7 általános, valamint egy fejlesztő iskolát és 4 szakképző intézményt működtet. A 20 intézménybe több mint 3500 gyermek jár, akiknek döntő többsége hátrányos helyzetű. 20 munkanap alatt 11,6 millió tankönyvet szállítottak ki az oktatási intézményekhez, közölte a Magyar Posta ZRT. A közlemény szerint a társaság és a könyvtárellátó non-profit Kft. Immár 10 éve közösen végzi ezt a szállítási feladatot. Ahogyan eddig is, idén is hiánytalanul határidőre kapták meg a tankönyveket az iskolák. A fejlesztések révén idén szeptembertől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolai orvosi igazolásokat az azt kiállító orvos egyből a Kréta rendszerbe küldje, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkárral közös budapesti tájékoztatóján. Takács Péter elmondta, az eddig használt papír alapú igazolások sem szűnnek meg, ezeket egy esetleges informatikai hiba esetére fenntartják, azonban alapesetben az igazolásokat az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér és a Kréta rendszer összekapcsolása révén az iskola közvetlenül megkapja. Új korszak kezdetét jelentheti a türingiai és szászországi német tartományi választások eredménye, így kommentált Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyarország egyetlen ország belpolitikájába sem kíván közvetlenül beleszólni, ugyanakkor figyelemmel kíséri Európa legerősebb államának politikai fejleményeit, és abban érdekelt, hogy Németországnak stabil kormánya legyen. Ebből a szempontból új korszak kezdetét látjuk, hiszen a két keleti tartományban a kormánypártok támogatottsága minimalizálódott, A három párt együtt sem éri el a 14%-ot, Türingiában a 10%-ot is alig, kommentálta a német tartományi választásokat Gulyás Gergely. A héten Budapesten 6 kerületben, a Csepel-szigeten, Sopronban és környékén, valamint a Szigetköz több településén is várható még szúnyoggyérítés. Tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi este, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
William Shakespeare 1564. április 23-án született, és a hagyomány szerint ugyanezen a napon, április 23-án halt meg, 1616-ban. Az angol nyelvű drámaírás egyik legnagyobb alakja. Shakespeare világirodalmi öröksége és hatása a világ minden táján felelhető. Angliában, mint a nemzet dalnokát tisztelik, az Avoni hattyú néven emlegetik. Műveit az élő nyelvek majd mindegyikére lefordították, és színműveit folyamatosan játsszák a világ színpadain. Shakespeare azon kevés drámaírók közé tartozik, akik mind a komédia, mind a tragédia műfajában számos maradandó művet alkottak, írja a Wikipédia. Élete. Életére vonatkozóan a hiteles történeti források eléggé szórványosak. Születésének egész pontos dátuma ismeretlen. Shakespeare a Stratford-upon-Avon nevű városkában született, egy jómódú kereskedő John Shakespeare és egy birtokos leánya Mary Arden gyermekeként. A családban ő volt a harmadik, és egyúttal a legidősebb életben maradt fiú. Minden bizonnyal a helyi iskola tanulója volt, ahol a korabeli tananyag szerint erőteljesen szerepelt a latin nyelv és irodalom oktatása. Mivel az iskola dokumentumai nem maradtak fenn, így sem Shakespeare iskoláztatásának idejéről, sem annak eredményeiről nincsenek hiteles adataink. 1582. november 28-án 18 éves korában feleségül vette a nála 8 évvel idősebb Anne Hathaway-t, aki ekkor már 3 hónapos terhes volt. A Shakespeare házasságát követő esztendőkről hasonlóképpen kevés dokumentummal rendelkezünk. 1583. május 26-án Stratfordban megkeresztelték elsőszülött leányát, Susannát, és 1585. februárjában pedig az ikreket, fiát, Hamnetet és Juditot. Hamnet 11 éves korában egy ismeretlen betegség következtében meghalt. 1596. augusztus 11-én temették el. Egyes források feltételezik, hogy fia halála befolyásolta Shakespeare-t a Hamlet 1601-es megalkotásában. Az ikrek születése utáni időszak látszólag eseménytelenül zajlott Shakespeare életében. Neve 1592-ben bukkan fel először a londoni színházi körökben. A kihagyás miatt az irodalom szakértők az 1585 és 1592 közötti időszakot elveszett éveknek nevezik, és életrajzírói ennek az időszaknak tulajdonítják kétes szerzői eredetű munkáit is. Ezekben az években különböző legendák keringtek róla. 1585 és 1592 között Shakespeare Londonban megkezdte karrierjét, mint színész, író és színházi résztulajdonos. Mivel Shakespeare magánéletéről igen kevés adat maradt fenn, sok vonatkozásban a kutatók csak spekulációra tudnak támaszkodni, különösen ami Shakespeare szexualitását, általában a vallásról való nézeteit és műveinek szerzői hitelességét illeti. Shakespeare-t a Stratfordban található Szent Háromság nevezető templomban temették el, két nappal halála után. A sírja mellett álló mellszobra alkotás közben ábrázolja a költőt. Minden évben Shakespeare születésének ünnepén új lúdtollat helyeznek a szobor kezébe. Valamikor 1623 előtt az írónak emlékművet állítottak a templom északi falában. A fél dombormű írás közben ábrázolja. A felirat Nestorhoz, Szókratészhez és Vergiliushoz hasonlítja. Sírja kőfedelén a felirat megátkozza mindazokat, akik csontjait megkísérelnék eltávolítani nyughelyéről. A népszerű legenda úgy tartja, hogy Shakespeare sírjába a költő teste mellé kiadatlan műveit is eltemették, erre azonban senki nem talált még bizonyítékot. A sírt a Shakespeare által írt sírfeliratban foglaltaknak megfelelően az elmúlt századok folyamán egyszer sem nyitották fel. Shakespeare, mint költő is jelentős volt. Erre bizonyíték a 75. szonett. Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg. Csupa fény és boldogság büszke elmém, majd fél az idő ellop, eltemet, csak az enyém légy, néha azt szeretném, majd hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más, nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom.
Lehetsz király, hiába vagy, a mosolyod úgyis az arcodra fagy. Királynak lenni az mámorító, de mi tudjuk azt, mi az igazi jó. Szegény fiúk ott legfelül, talpig arany van, de tök egyedül. A hatalom nyűjt csak ostoba.
Csak a lábam, röpten nagy rács, szanhágy. haraptól is óvják maguk oda benn. Fogalmuk sincs róla, mi a szerelem.
Ezek a fenn nem tudnak már.
Pedig egy írásomat olvasom fel. Rómeó és Júlia című dráma és a Rómeó and Juliet című film összehasonlítása. Az Irodalom határterületei című érettségi témakör keretén belül a Rómeó és Júlia című Shakespeare drámát kell összehasonlítani az azonos című 1996-ban készült filmmel. Nagyon érdekesnek tartom ezt a feladatot, hiszen a megfigyelő képességet és az elemző készséget fejleszti. A dráma reneszánsz megfogalmazása és az 1996-os film 20. századi látásmódja sok rokonságot mutat, illetve azt, hogy a téma örök. Aktualitása az ókortól fennáll, beláthatatlan időkig az lesz, amíg ember él a földön. Szeretet, gyűlölet, szerelem, halál mindig lesz, s ez intenzív érzelmek hatása mindmáig kiszámíthatatlan. A dráma és feldolgozásai igen sok tanulsággal szolgálnak. A szülői önkény, vagy csak a gyerek választásának orientációja ismeretlen irányba vihet életeket. A sajátunkét is, gyermekeinkét is. Diákjaim 2005 óta kaphatják ezt a tételt, hisz akkor lett követelmény az Irodalom határterületei című témakör. Sokszor meglepő a merevség, bizalmatlanság a film iránt. Soha nem értettem, hogy miért utasítják el az újdonságot, a gondolkodást mozgásba hozó feladatokat. Kollégáim közül is néhányan megbocsátó mosolyal fordulnak el a filmtől anélkül, hogy megnéznék egyszer is. Lemértem, hogy az osztályok érettségi előtt állva már nagyobb érdeklődést mutatnak, de bennük is van elutasítás, gyanakvás. Egyik tanítványom szerint a film nem is művészet, a dráma az igen. Mikor azonban a film jelenet sora elér a benzinkút melletti lövöldözéshez, létrejön a teljes csend, koncentráció, döbbenet az osztályban. Ekkor már nem tudja levenni a szemét a látottakról, hatása alá kerül a lélektani folyamatoknak. Amikor a prológus szonettet televízióban adja elő a bemondónő, még nem mindenki érzi, hogy az elhangzottak előrejelzik a tragédiát. A hetvenkedő fiatalok egymás gúnyolása, a heves vérmérséklet oktalan fitoktatása a közelgő véres eseményeket sejtetik. Látszik, hogy nem tehetnek a felfokozott hormonok hatásáról, csak a férfias virtuskodás, erőfitoktatás irányítja a kapuletek és montaguk csatáját. Már a film elején is látszik, hogy kik az agresszívebbek, amikor Tibalt rálép a meggyújtott gyufára, s hangsúlyozott férfiassággal tapossa szét. A benzinkútnál fellobbanó láng még eloldható, de az indulatok nem. Az autós üldözés az utakon a száguldás a halálba életérzését fejezi ki. Ahogy Csehov szerint a drámák elején megvillanó pisztoly a falon eldördül a végére, a gyűlölködés szele a halálviharát aratja. Amikor Rómeó szülei az autóban ülve keresik fiúkat, megjelenik mögöttük a hátsó ablakban a kereszt, mely szintén baljós előjel. A szülőknek itt hamarosan őrült fájdalma lesz. Ekkor jelenik meg az egész más világban élő, finomabb rezgésekre fogékony fiú, DiCaprio, azaz Rómeó. Leonardo DiCaprio arcán végigfut annak az embernek a lelki állapota, akit megzavarnak, lerántanak a magasabb szférákból. Nagyon figyelemre méltó ez az arcjáték annak, aki nagy színészektől tanulni akar. Ez az átélő erő elbűvölte a világot, de sokszor látok olyan kistílű reakciókat, melyek erre érzéketlenek, sőt akár irigyek, s szándékosan nem ismerik el a tehetséget. Mondhatjuk ezt nemzeti karakterünk jellegzetességének. Már a diákokban, hiába fiatalok, felfedezhetők ezek, bár mindent elkövetek, hogy felhívjam e magatartás veszélyeire a figyelmet. Hány költő, író, művész életét keserítette meg ez a reakció. Tehát e film, amely 1996-ban készült, sokszor túl modern a mai fiatalságnak, még 2013-ban is. Csak a teljes megtekintés után képesek a dráma és film azonos filozófiáját megérteni. Tehát én nagyobb nyitottságot várnék legalább a 10 éves tanulóktól. Célom tehát az is, hogy erre neveljem őket a viták során. Tudniuk kell, hogy a fejlődés gátja az újdonság iránti nyitottság hiánya. Pedig igen jó kezdeményezés a klasszikusok megfilmesítése. Magam is megrendeztem színpadon többször, és filmen is a Bánkbánt. E film mintájára az eredeti szöveg részleteivel és az Egri vár külső és belső helyszínein jelmezben 2002-ben. Rengeteget segít a tanulóknak az értelmezésben egy filmre vitt kötelező olvasmány a társaik előadásában. Itt a Romeo and Juliet című film kapcsán is felhívom a figyelmet arra, hogy milyen remek az eredeti Shakespeare szöveg magyar fordítása és a modern amerikai helyszínek együttese, minduntalan a probléma időtlenségét sugalva. Amikor Rómeót barátai elviszik Júlia partiára, az eredeti mű szellemiségéhez híven elhangzik Merkúció őrjöngő kábítószeres monológia, mely ugyancsak a zabolátlan indulatok veszélyeire hívja fel a figyelmet. Rómeó bár csitítja barátját, egyszerre sejti lelke, hogy ez éjszakán indul el bal sorsa. Mégis elmegy a bálba, ahol az akvárium üvegén át megpillantja szerelmét, épp akkor ocsódva a drog hatása alól. Persze a néző már bepillantott a Capulet-ház készülődésébe, az anya és Dajka viszonyulásába, mely az eladó lányt kívánja befolyásolni a gazdag kérő irányába. Itt még minden fényes, izgalmas, vidám esemény elé nézhetünk. Merkúció és barátai betépve érzékelik a rendezvény eseményeit, a táncot, a fellépőket, de Rómeó és Juliet egyre világosabban lát. Mindenütt egymást keresik, elelszöknek, számukra világos, hogy mit akarnak. Mindezt a szereplők nagyszerű színészi játéka és a rendező pontos jelenetei érzékeltetik. A környezet romlott, az anya Párizzal kacérkodik, züllés uralkodik, csak a két fiatal ismeri fel az élet lényegét. Mivel a két család ellenségeskedik, a vonzerő a szerelmesek közt, a legnagyobb mértékig fokozódik. A kerti jelenet is az úszómedencében játszódik, a pazar gazdagság kulisszái közt. A lélek ábrázolás azonban tökéletes. A két fiatal kijátszva a veszélyeket ismeri meg a szerelem hatalmát. Így bocsátasz el, így éhesen? Mit vársz első éjjel, édesem? Hangzik a dráma szövege a medenceparton. A filmrendező és kiváló színészei már rég elhitették, hogy csak a lélekben játszódó események fontosak. A Dajka és a Rómeó találkozása másnap a téren, az esküvő, Rómeó és Lőrinc barátsága, Júlia és a Dajka szeretetteljes kapcsolata néhány képben, mégis teljes mélységében tudja ezeket a pillanatokat megragadni. Majd a tengerparton történő összecsapás a két család emberei közt, Merkúció megölése, majd a mit sem sejtő, boldog ifjú gyilkossá válása tökéletesen motivált. A vörös színek, a vihar, a Verona Beach remek háttér a kibontakozó tragédiához. Ezek a látványelemek a lélekben történő változásokat hűen tükrözik. Pillanatonként változnak a fényviszonyok, mint ahogy a férfias erőfitoktatásból provokáció, majd gyilkosság válik. Rómeó, a költő, a fiatal házas, barátja halálát bosszulja meg Tibalton, és ezután felgyorsulnak az események. A megállíthatatlanul vesztükbe rohanó fiatalok még megteremtik a boldogság lehetőségét egy fél éjszaka erejéig. A film itt is képes létrehozni ugyanazt az atmoszférát, amit a dráma. Az idill egy pillanat alatt vált át tragédiává. A Dajka megjelenése hajnali elválás előtt némi derűt hoz a szerelmesek szobájába. A Mantovába száműzött Rómeó nem kapja meg a levelet, de barátja hírét Júliáról igen. Itt félreértések, indulatból elkövetett döntések, a méreg megvétele, rohanás szerelmeséhez, a végzetet is ez az elkapkodottság sietteti. Az utolsó helyszín a kripta, de nincs párbaj Párizzal, nem látjuk Tibalt holttestét, Lőrinc barátot, a rendező csak a lényegre összpontosít. A gyönyörű ravatalon fekszik az ártatlan szépség, ide igyekszik Rómeó, csak az ő utolsó pillanatait látjuk. Lélektanilag jobb is így, mint a drámában, hisz úgy is ez a lényeg. A festő ilyen látványos és lélektanilag is hitelesen eljátszott vég után a fiatalok holttestét elszállítják, és a herceg, akit egy fekete bőrű színész játszik, csak úgy, mint Merkúciót, levonja a tanulságot. A két család a legnagyobb árat fizette, bár nem azonos mértékben bűnösek. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne sajnáljuk az időt arra, hogy megnézessük tanítványainkkal a filmet. Tömören és intenzív lelki élmény nyújtva vihetik magukkal a gyerekek azokat a mély tanulságokat, melyekkel a mű szolgálhat egy életre. Szerelem, szeretet, megfontoltság, a saját véleményért való kiállás és a helyes szülői magatartás mind elgondolkodtató. A 9. évfolyamon, amikor tanulják irodalomórán, vagy drámaórákon is leszoktam vetíteni, nem minden rétegét érték a műnek, a dráma elolvasása nehézkes ma már. Épp a mai nemzedék olvasástól való irtózását lehet feloldani e modern filmalkotás segítségével. 12. az érettségi előtt kiváló ismétlés, hiszen ekkor már végképp nincs idő újraolvasni a művet. A film tehát, mely 1996-ban készült, Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével szépségét, eredetiségét, frissességét és pszichológiai-filozófiai mélységét csak felnőtt korban, szülőként lehet igazán átélni.
What is a youth, impetuous fire? What is a maid, vice and desire, the world wags on. A rose will bloom, it then will fade. So does a youth, so does the fairest maid. Comes a time when one sweet smile has its season for a while, then love's in love with me. Some may think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry, Cupid he rules us all. Caper, sing me the song, death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall, love is a pastime that never will pall. Sweeter than honey and bitter as gall, Cupid he rules us all.
Középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini Datolyaparton című hangjátékának 16. részét halljátok.
Balikó metamor varázsszertárában üldögélt a gyógyszeres ládika előtt. A varázsló szolgái az összes szobában, kamrában, cellában körbejártak, hogy a hangfogó nyelében rejtőző tücsök minden rejtett zugot ellenőrizhessen. Az egérfiú úgy satszolta, hogy legalább 1-2 órát kell még várakoznia a varázsszertárban, mielőtt Doppler Tóni keresésére indulhatna. Mert azt feltette magában, hogy szökése előtt felkutatja Galléros fecó barátját, és ha Tóni valóban a börtönben raboskodik, vele együtt fog menekülni. Megpróbálta ugyan a látó szelence segítségével maga elé idézni Tóni alakját, de csak hatalmas feketeséget látott. Talán őt is egy ablaktalan zárkában tartják fogva.
Lehet, hogy éheztették, és teljesen legyengült. Nem ártana, ha vinnék neki valami orvosságot.
Balikó leemelte a gyógyszeres ládikót a polcról, és neki látott, hogy alaposan átfésülje. A legtöbb üvegcsén nem volt se jelzés, se felirat, de akadt néhány egyforma dobozka, amelyeket muszáj volt felirattal is megjelölni. Az egyikre kusza betűkkel azt írták, élesztő.
Na hát, az én nagymamám a kamrában tartotta az élesztőt, és csak a sütéshez vette elő. Micsoda finom buktát sütött mindig.
Annyira furdalta az oldalát a kíváncsiság, hogy felnyitotta a kis dobozt. Finom szemcséjű vörös por volt benne. Egyáltalán nem hasonlított a konyhai élesztőre.
Ebből ugyan nem lesz se bukta, se kakaós csiga.
A biztonság kedvéért azért zsebre tette a kis dobozkát, és keresgélt tovább.
szeretett volna erőnövelő vagy izomerősítő feliratot találni, helyette azonban csupa érthetetlen megnevezést vagy unalmas címkét talált. Na tessék, azon a hosszúkás tégelyen az áll, hogy kőpor. Mi értelme van kőport tenni a gyógyszerek közé? Jó, hogy nem mindjárt homokot tart Metamor az orvosságos ládikóban. Balikó letekerte a kőporos tégely fedelét, hogy belekukucskáljon.
Sejtettem. Kőpor. Dögunalom.
Belemártotta a porba az ujját, de abban a pillanatban megdermett rémületében. Vagyis nem csak rémületében. Mancsa mereven, érzéketlenül állt. Mozdítani sem tudta, úgy megdermett, mintha jéggé fagyott volna. Balikó óvatosan megkocogtatta, és kis héján elsírta magát, mikor a mancsa koccanásából rádöbbent, hogy az egész karja kővé vált.
Ez nem lehet igaz. Kell valahol lennie ellenszernek. Talán egy másik tégelyben lapul.
Még egyszer átfésülte a ládikó tartalmát, de semmi bizalomgerjesztőt nem talált. Így hát felkerekedett, hogy végre átkutassa a börtön Doppler Tóni után. Csendesen kisurrant, becsukta maga mögött az ajtót, majd leosont a csiga lépcsőn. A szolgák a felsőbb emeleteket kutatták át éppen, a denevérek kint az illaberekben keresték Balikó nyomát, más pedig nem sétafikált Metamor tornyában. Gond nélkül jutott le a barlang egykori bejáratához, amely most a börtöncellákhoz vezetett. A vastag ajtót előző este Metamor nyitotta ki, hogy a sötét zárkába zárja fogjait, most viszont Balikó előtt nyílt meg az út a papagájtól segítségével. Lábujjhegyen belépett a dohszagú hideg folyosóra, miközben lélegzetét is visszafojtva figyelt. Megnyugodva vette tudomásul, hogy Metamor fogjait csak a varázsló gonoszsága és a vastag ajtók őrzik. Balikó mindjárt az első cellában felismerte azt a helyet, ahol Ruminivel és Rikivel, na meg a Skorpióval töltötte az éjszakát. Csendes borzongással haladt tovább. A következő zárka ajtaját vastagon borította a pókháló. Balikó úgy vélte, hogy ide hónapok óta nem nyitott be senki. A következő ajtó előtt hosszasan fülelt. Úgy tűnt neki, mintha halk sóhajtozást hallana odabentről. Lehet, hogy itt raboskodik Doppler Tóni. Óvatosan, lélegzetét is visszatartva az ajtóhoz lépett, és a papagájtollal kinyitotta az zárat. Rögtön megakadt a szeme az ajtó fölött lógó árnyalakon. Határozottan denevér formája volt a fentről lelógó csomagnak.
Doppler Tóni, te vagy az? Balikó vagyok, Galléros Fecó barátja. Azért jöttem, hogy kiszabadítsalak.
Nem hiszek neked. A varázsló kéme vagy, de tőlem nem tudsz meg semmit.
Dehogy is, azért jöttem, hogy kiszabadítsalak.
Persze, ultrahanggal nézve egérnek tűnsz, de kilátott már szellemként világító test nélküli alakot. Pontosan látom, hogy nem látlak. Fecó barátai húsvér egerek egytől egyig.
Ja, a kalap.
Balikó lekapta fejéről a láthatatlanná tévő varázsföveget.
A nevem Balikó. A lényeg, hogy Fecó küldött a keresésedre, és ezer szerencsétlen véletlen folytán csöppentem ide. De ha már itt vagyok, gondoltam, kiszabadítalak.
Dicséretes gondolat. Mik a terveid?
Van nálam egy láthatatlanná tévő kalap, és egy minden zárat nyitó papagájtól. De nagyjából ez minden. Metamor szolgái teljes létszámban keresnek éppen. Gondoltam, ha a kiutány valahogy a toronyból esetleg segíthetnél átrepülni az illaberken.
Szóval tulajdonképpen azt akarod, hogy én szöktesselek meg téged? Rendben van, jussunk innen, aztán mindent elmagyarázol.
Balikó újra fejébe nyomta a kalapot, és megindult a kijárathoz. Tóni a nyomában. Rettentően le volt már gyengülve, kétszer is neki csapódott a falnak, annyira kóvájgott a levegőben. Mikor a folyosó végén lévő ajtóhoz értek, Balikó a kulcsjukhoz szorította a fülét. Rögtön felismerte Metamor hangját.
Lám csak lám! Megérkezett a mi Rumini barátunk. Hiába taktikázott, csak meghozta nekem a kamandukot.
Szép kő, nagy kő, zöld kő!
Nem sikerült túljárnod az eszemen, fiam. Még hogy álkamanduk gyantából. Hát minek nézett engem?
Honnan tud maga mindent? És hogy találtak rám egyáltalán?
Én mindenről tudok. Úgy bizám. Bepoloskáztalak, pajtikám.
Poloskák, bizony, rinja, mindent tud.
Miféle poloskák?
Hát lehallgató és nyomkövető poloskák. Ők hozták, vitték a híreket, amíg te az erdőben ugráltál, meg a ripacsokkal szövetkeztél.
Rendben van, maga nyert. De akárhogy is, a kamanduk megszerzését nekem köszönheti, úgyhogy kérem az ellenmérget, és azonnal vezessen Balikóhoz.
Nincs többé szükség semmiféle ellenszerre. A barátod meghalt.
Micsoda? Nem értem.
Ellepatkolt, kinyiffant, kampec!
Balikó tehetetlenül hallgatta a beszélgetést. Milyen jó lenne most jelt adni Rumininek. Kalapot emelne, kacsintana, és köddé válna újra. Senki más nem venné észre, csak Rumini, aki rögtön tudná, hogy minden a legjobb úton halad a menekülés irányába. Ehelyett a börtönajtó mögött lapulva kénytelen tűrni, hogy hazugságokkal gyötörjék szegény barátját. Ekkor Metamor parancsot adott a szolgáinak, hogy vigyék fel Ruminit a toronyszobába, mert ha kissé magához tért, szüksége lesz még rá. Szép lassan elcsendesedett az előtér. Balikó Doppler Tónira nézett.
Ideje volna, hogy megtanítsuk kesztyűbe dudálni.
Számíthatsz rám!
Balikó keményen megrázta Tóni szárnyát. Hatalmas tetvágyat és elszántságot érzett, hogy leszámoljon Metamorral. Másnap reggel Dolmányos papa ígéretéhez híven megpróbált összeállítani egy olyan szerkezetet, ami képes néhány órán át csákány csattogás hangját kelteni. De az öreg akárhogy gondolkozott, végül kudarcot vallott. Ekkor Bojtos Benedek Elbán hercegre nézett.
Nincs értelme az időt vesztegetni. Ígéretünk a szíven, mi egerek. Itt maradunk, zajongunk, hogy amíg lehet, eltitkoljuk az őrök elől a szökésetek. Járjatok sikerrel, hercegem.
Elbán herceg meghatottan szorította meg az egerek mancsát, és újra ígéretet tett, hogy mielőbb visszatér a felszabadításukra. Aztán a többi rabbal a nyomában felkúszott a rejtek úton, hogy észrevétlenül elhagyja Kaptárhegyet. Ám ahogy a járat végéhez érve kilesett a szabadra, azonnal hátra hőkölt. A környező fák ágai csak úgy hemzsegtek a papagájoktól. A legmeglepőbb azonban nem a madarak jelenléte volt, hanem hogy a mindig csacsogó, örökké lármás társaság most néma csendben feszült várakozással figyelt. Azt fürkészték kíváncsian, ki fog megjelenni a nyílásban. Most fáma, az előző napi felderítő újra a lyukhoz röppent.
Pszt! Kérlek, ne csopj lármát!
Jó, de mindent tudni akarok!
Elbán herceg vagyok. Nagykorúvá válásom óta Datolyapart törvényes uralkodója. Azért tértem vissza a számüzetésből, hogy átvegyem az engem megillető királyságot trombitorló nagybátyámtól. Sajnos a fekete szárnyú denevérek fogságába estem, és amit látod, éppen szökni szeretnék kísérőimmel együtt.
Hiszen ez az év sztorria, a legfrissebb hír, már is hívom a vezérünket.
Mielőtt Elbán herceg tiltakozhatott volna, fáma szélsebesen elrepült, és egy nagyobb testű, szürke tollú, piros fejű papagáj társaságában tért vissza. A nagy madár méltóság teljesen követte az izgalomtól szinte bukdácsoló fámát a rejtek helyre.
Aku vagyok, a reggeli papagájok társaságának vezére, a tudósítók DAC szervezetének elnöke.
Mi az a DAC szervezet?
Társaimmal mindannyian a nagy hírű krónikás papagájok közé tartozunk. Dorgál király és elődei idején mi szolgáltattuk a híreket Datolyapart népének. A mi feladatunk volt a reggeli, déli és esti híradás. Pontosan, őszintén, napra készen. A legmegbecsültebb szakma volt a miénk. Herdál király azonban száműzött bennünket, mert mást szeretett volna hallani, mint a szintiszta igazságot.
Igen. Hallottam erről egyet és mást.
Herdál király új krónikásai csak az uralkodó dicsőségét zengetik. A valós hírek szószólóit elüldözték. A reggelyen reggeli papagájok földön futóvá váltak, de minket nem lehet elnémítani. Megalakítottuk a tudósítók DAC szervezetét. Bátran szembeszállunk a hazugsággal, dacolunk az álhírekkel, büszkén kimondjuk az igazságot. Most pedig kihirdetjük országszerte Elbán herceg visszatérését.
Még ne tegyétek, kérlek. Várjatok egy kicsit.
Arra akarsz rávenni, hogy eltitkoljam az igazságot?
Dehogy. Csak egy kis haladékot kérek. Ha most szétkürtölitek, hogy visszatértem és épp szökni készülünk, az ellenségeink lecsapnak ránk, és soha nem fogom helyreállítani országunk dicsőségét. Hagyjátok, hogy elvégezzem a dolgomat. Viszonzásként ígéretet teszek, hogy a koronázásom után visszahívom az elűzött hírmondókat. Újra ti lesztek Datolyapart tudósítói.
De mi nem hagyjuk ám megvesztegetni magunkat. Ha rossz király leszel, azt is hírül adjuk a népnek.
Rendben van. Mancsot és szárnyat rá.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini Datolyaparton című hangjátékának 16. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc-Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérő imáról. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
Az imádság művészetét gyakoroljuk. A kérő imáról elmélkedünk, és a kérő imának egy nagyon fontos jellemzője a hit. Tudok-e hittel imádkozni? Vagy egyáltalán mit jelent az, hogy hittel imádkozni? Hiszen mondhatjuk, hogy aki már kér valamit az Istentől, abban már valamilyen hit van. Ha megnézzük az evangéliumnak a tanulságát, akkor Jézus többször megkérdezi, hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Vagy nagyon sokszor utal a hitre. Menj, a hited meggyógyított téged. Ekkora hitet nem láttam Izraelben. Történjék veled az, amiben hittél. Tehát Jézus utal ennek az embernek a hitére, vagy annak az embernek a hitére, aki kéri valaki számára gyógyulást. Amikor a két vak meg Jézushoz, akkor ebben a kis rövid történetben nagyon szépen látható, hogy mit jelent a hit. A két vak először megszólítja Jézust. Jézus Dávid fia, vagyis a megszólításban benne van, hogy elismerik Jézusnak a messiási mi voltát. Ez a Jézus Dávid fia erre utal. Jézus megkérdezi tőlük, hogy mit akartok, mit tegyek veletek. Nagyon röviden válaszolnak, addurunk, hogy lássunk. Jézus megkérdezi, hiszitek-e, hogy meg tudom tenni? Hisszük, Uram. Történjék veletek a hitetek szerint. Ennyi a rövid párbeszéd, és ebben benne van a hitnek a lényege. Először is a két vak elismeri Jézusnak az istenségét, a messiási mi voltát. Ez talán furcsának tűnik, de alap az imában, hogy az Istenhez nem úgy beszélek, mint valaki, aki nem tudom, hol van a felhők felett, hanem mint élő, igaz Istenhez, akinek a hatalma és a szeretete végtelen. Tehát maga az Isten személyét tisztázom magamban, hogy kihez is imádkozom én, kit kérek. Utána megfogalmazom röviden a kérésemet. Uram, add, hogy lássak. Uram, add, hogy megtérjek. Uram, add, hogy megszabaduljak valamitől, valami bűntől. Uram, add, hogy tudjak imádkozni. Valamit röviden megfogalmazok. Vagy sokszor ezekben a leírásokban valaki az egészségért imádkozott. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Megfogalmazom röviden, és Jézus megkérdezi tőlem, hiszed-e, hogy meg tudom tenni? És hát persze az evangélium alapján rávághatjuk azt, hogy igen, hiszem, azonban lelkileg nem mindig ilyen egyszerű számunkra, hogy hittel megfogalmazzunk valamit. Mert ha azt mondom, hogy hiszem, és utána nem gyógyulok meg, akkor most nem hittem eléggé, vagy Jézus nem akart meggyógyítani. Most akkor kinek a készülékében van a probléma? Vagy lehet, hogy nekem kicsi a hitem, és hiába kér akármit, Jézus nem adja meg. Vagy lehet, hogy nem is érdemlem meg, sőt, Jézus haragszik rám, és azt mondja, hogy még te kérsz tőlem valamit. aki este nem imádkozott, meg nem voltál vasárnap szentmisén, meg amikor imádkozol is sokszor belealszol, meg nem szépen imádkozol, hát szégyed magad, hiába kész akármit, úgysem adom meg. Ezek emberi tapasztalatok számunkra, de nagyon könnyen kivetítjük az Istenre, és úgy gondolkodunk, hogy az Isten biztosan ezt gondolja, és ezt érzi velem kapcsolatban. S innentől kezdve már az Isten képen valamennyire elhomályosítja a hitemet is, hiszen most akkor én büntetés alatt vagyok, akkor miért kérek egyáltalán valamit? Ha büntetés alatt vagyok, meg mit kell tennem? Először legyek jó, és akkor utána meddig kell jónak lennem, amikor újra kérhetek? Jönnek ilyen kérdések, amiből nem lehet úgy kikeveredni úgy emberi gondolkodással, hanem csak a hittel. Az Urat kérem nem azért, mert megérdemlem, nem azért, mert nekem jár, hanem azért, mert csak ő tud nekem segíteni, tőle várom a segítséget, és hiszek az ő jóságában, és hiszek az ő szeretetében. Ebben van bennem a hit. Vagyis kell hozzá egy helyes istenkép, hogy az Isten jó, Isten azt szeretet. Nem egy önkény úr, aki szórakozik velem, meg utána csak elítél, meg bíráskodik fölöttem. A hitben erő van. Például a szír-föníciai asszony, amikor Jézustól kéri, hogy a lányát gyógyítsa meg, akkor a tanítványok először el akarják küldeni. De az asszony nem megy. Utána Jézushoz megy, Jézus is el akarja küldeni, és a kutyákhoz hasonlítja, hogy a kutyák nem kapnak az asztalról. Az asszony pedig azt mondja, a kiskutyák viszont igen, ami az asztalról lehullik, azt megehetik. És Jézus elcsodálkozott a hitén. És ez egy szír-föníciai és egy pogány asszony volt, nem a választott néphez tartozott, még a Jézusnak a küldetés a zsidósághoz szólt, de az asszonynak pogány létére olyan mély hite volt, hogy tudta, hogy Jézus Isten, neki van hatalma, van szeretete, ő ezt meg tudja tenni. És egyszerűen nem hagyta magát, mondhatnánk azt, hogy eléggé szemtelen volt ez az asszony, aki ilyen tolakodóan ment Jézushoz. De Jézus nem így fogta fel, hanem elcsodálkozott rajta az asszonynak a hitén, és azt mondja, történjék veled, amiben hittél. És az asszonynak a lánya meggyógyul. Vagyis a hitben mindig van egyfajta, én így nevezem, hogy agresszió, ami nem durvaságot jelent, hanem a helyes önérvényesítést. Amikor kimerek állni, és tudok határozottan kérni, az Isten elé állni. Ezt mondhatnánk azt, hogy ez valaki szemtelen, erőszakos, de itt nem erről van szó, hanem a hitnek az erejéről, az a belső erőről, ami bennem megfogalmazódik, de ha ott van, hogy hiszem, hogy az Isten jó, és kifejezem határozottan a szándékomat, hogy számomra ez fontos. Megint nem jár nekem semmi az Istentől alanyi jogon, de hiszek benne, és elmondom határozottan, és nem tágítok. És ezért mondja Jézus, hogy kérjetek, és kaptok, zörgessetek, és ajtót nyitnak. Ebben a képben is benne van egyfajta agresszió, hogy valaki nem megy el az ajtótól, kopogtat, nem hagyja abban, az Urat folyamatosan bombázza kéréseivel, és hogy ott marad, és bízik az Istenben, hogy az Isten nem süket, és hogy most miért nem hallgatja meg egyből, miért nem adja meg egyből, az egy titok. Lehet, hogy próbára teszi a hitünket, nem tudjuk meg. A mértékre nem tudunk válaszolni, arra viszont igen, hogy az Isten jó-e, az Isten maga a jóság, a szeretet. Az Istennek van-e hatalma, az ő hatalma végtelen. Nekem szükségem van erre a dologra, valakinek a megtérésére. Ezért nem tágítok, és éjjel-nappal kérem az Urat. És ebben nagy példakép számunkra akár Szent Mónika is, aki több mint 20 évig imádkozott a fiáért, Ágostonért és a férjért, és mind a ketten nem csak, hogy megtértek, hanem Ágostonból Szent Ágoston lett egyháztanító püspök, és óriási jelentőségűek az ő írásai, meg amit az egyháznak adott, az ő hite, a cselekedetei és az írásai által. Vagyis az Isten nem süket, hanem meg akarja nekünk adni azt, amit kérünk, sőt az az igazság sokszor sokkal többet ad nekünk, mint amit mi kérünk. Mert az Istennek a jósága végtelen. Ezért a hitben fontos ez a fajta határozottság. amikor megállok az úr színe előtt, és határozottan kérem. Ennek az ellenkezője, amikor valaki így fogalmazom meg, hogy elkezd pitizni. Uram, nem lehetne, hogyha megadod nekem azt, akkor elmondok még egy rózsafőzért, tudod, hogy nem szeretem, de ha meggyógyítod ezt és ezt, ha meghallgatod, ha sikerül a vizsgája, tudod mit, nagyvonalú vagyok, elmondok még egy rózsafőzért, vagy kettő kell. Uram, elmondom neked, de akkor viszont mindenképpen add már meg. Tehát valaki elkezd az Istennel üzletelni. És az Istenre úgy tekint, mint akinek ki szüksége van valamire, és én megadom neki, csak szóljon, mert én nagyvonalú vagyok, és hogy valamiért, valamit alapon kezdek el vele üzletelni. Ez nem egészséges lelkületet jelez. Amikor valaki elkezd üzletelni, alkudozni, próbálja az Istent rábeszélni. Ezért is mondja Jézus, hogy ne szaporítsátok a szót, hanem röviden fogalmazzátok meg azt, hogy mit kértek az Úrtól, és hogy hittel mondjátok feléje. Amikor az édesapa viszi a fiát Jézushoz, akkor Jézusnak mondja, ha valamit tehetsz, és Jézus pedig, ha valamit tehetek, hát én Isten vagyok, az én hatalmam végtelen, én nem kísérletezek itt a betegekkel. Egy szegény ember érezte azt, hogy nem tud hinni, de jó lenne hinni, mert nagyon szeretné, ha a fia meggyógyulna. És akkor szegény ilyettében már nem tudott mit mondani, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Ez is már a hitnek az imája, amikor azért imádkozom először, hogy tudjak hinni, és utána tudjak hittel kérni. Ezért a kérő imában fontos, hogy először talán a kérő imádságot afelé fordítsam, hogy kérjem az Urat, Uram, hiszek benned, de segíts hitetlenségemen, erősítsd meg a hitemet, a benned való bizalmamat. Ez az első legfontosabb, és utána már hittel tudok másért imádkozni, és bízom abban, hogy mivel hittel kértem, és bíztam az Istenben, az Úr megadja nekem. Lehet, hogy nem úgy, ahogy én ezt elképzeltem, vagy elgondoltam, nem úgy, nem akkor, de az Isten mindig bőkezű, mindig sokkal többet ad, mint amit mi kérünk tőle.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a kérő imáról hallották Szabó József atyát, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosát. A műsort Grunda János szerkesztette.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid